Az előbbi szakaszból szeretnék kiemelni, újraolvasni pár verset, és ez alapján megosztani veletek azt, amit Isten a szívemre helyezett. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, azért, hogy megnyerjem őket Krisztusnak. A törvény uralma alatt lévőknek, mint aki a törvény uralma alatt van, bár jó magam nem vagyok a törvény uralma alatt. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig én nem vagyok az. Mindezt azért, hogy megnyerjem őket Krisztusnak. Én tehát nem úgy futok, mint aki előtt bizonytalan a cél. Én úgy futok, és úgy öklözök, mint aki tudja, hová tart. Eddig a kiemelés. Olvastam az elmúlt napokban egy tanulmányt, és ebben nagyon érdekes, izgalmas dolgok voltak. Azt írta, hogy 1800-ban, tehát ugye bő 200 évvel ezelőtt, az az információ, ami akkor rendelkezésére állt az embereknek, az az információ mennyiség, az 1900-ra, tehát 100 év elteltével megkétszereződött. Tehát, amit az emberek akkor tudtak, ismertek a világból, ami eljutott hozzájuk, az az ismeret anyaga 100 év alatt kétszereződött meg. Tudja valaki, hogy ez napjainkban mennyi? Meg tudja ezt valaki satszolni egyáltalán, hogy napjainkban éppen most rendelkezésre álló információ mennyi idő alatt duplázódik meg? 4 év. 4 év alatt. Sőt, az informatika világában, a számítás technikában 1,5 évet mondanak a kutatók. Mindez miért érdekes? Hát gondoljuk csak végig. Míg 200 évvel ezelőtt 4 generáció kellett ahhoz, én mostan 20-25 évnek számolok egy generációt, tehát 4 generáció kellett ahhoz, hogy fel tudják dolgozni a fejlődés ütemét, a növekvő információk mennyiségét, 4 generáció, dédszülő, nagyszülő, szülő, gyerek, adták tovább a tudást, befogadható volt, követhető volt, addig ma ez 4 év. 4 év alatt kellene tudnunk megérteni, és újra-újra befogadni duplázódott mennyiségben a fejlődést, az információt. Értjük, hogy mi következik ebből napjainkban? És ez nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük egyáltalán a világot magunk körül. Ebből az következik, hogy lesznek, akik kegyetlenül le fognak maradni. Ebből az következik, mert nem bírják a tempót, nem tudják követni ezt az irgalmatlan információ áradatot. Nem lesz lehetőségük megtapasztalni azt, hogy bizonyos szintű tudásról egy szinttel följebb lépnek. És így fejlődik az ő világról alkotott képük. Mert egyik pillanatról a másikra nem egy szintet kéne átlépni, hanem 15-öt is. Erre az ember nem alkalmas, legalább az emberek nagy része nem alkalmas. Aztán persze lesznek olyanok, akik megpróbálnak lépést tartani ezzel az irgalmatlan információ mennyiséggel, de hát ezt egyszerűen lehetetlen folyamatosan követni, és aki ezt megpróbálja, az előbb-utóbb azt veszi észre, hogy a hagyományos emberi közösségei tönkre mennek, úgy, mint a család, úgy, mint a közösség, a település közösség, ahol ő él, a baráti közösségek, nincs szabad ideje, mert folyamatosan rohan az információ után. Vajon lesznek olyanok, akik ezt tudják követni? Akik jól fognak tudni alkalmazkodni? Én azt gondolom, hogy nem. Lehet erről persze vitázni, ez az én véleményem. És ez az oka annak, például, hogy egy egyszerű példát mondjak, hogy ma már nincsenek olyan szakik, akik mondjuk a régi világban minden faluba voltak. Ugye, aki a ló patkolásától kezdve, az eltörött szekérúdon át, még ha kell, fogat is húzott, ha éppen úgy alakult. Mert egyszerűen csak ennyi dolog volt az, ami az akkori információ mennyiség volt, amihez érteni kellett. Ma már az egyetemeken se képeznek általános tudásra embereket, résztulajdonságok vannak, és ebben kell valakinek profivá válnia. De tovább árnyalom a tanulmányban hallott dolgokat, és egy-két érdekes információ még. Azt írják, hogy a középkor emberének annyi információval kellett megbirkóznia egész életében, ami manapság egy újság napi száma, tehát pontosabban egy napi szám tartalma. Ez döbbenetes, nem? A középkori ember egész életében annyi információval találkozott, mint amivel te találkozol, kinyitod az újságot és végigolvasod elejétől a végéig. Sőt, még azt is írták, hogy egy középkori ember annyi emberrel találkozott egész életében, amivel egy európai ember egy hét alatt találkozik. Lehet ezt követni? Lehet ezt feldolgozni? Utol tudjuk érni ezt a fejlődést, ezt az információ mennyiséget? Nos, egy ilyen világ vesz körül bennünket, ha akarjuk, ha nem, ez van, ez tény, és ki tudja még, hogy hova fog fejlődni. Egyetlen nagy kérdés van, bennem legalábbis. Egy ilyen szédítő sebességgel fejlődő és növekvő világban, vajon mire megyünk mi Istennel? Ezzel a gondolattal. Mi szükség van egy ilyen világban Istenre egyáltalán? Hiszen gondold végig, az ember visszanéz az elmúlt pár évére, és azt mondja, hát mindent a mi tudásunknak, az emberi tudásnak köszönhetünk. Hát az emberi tudás az, ami ha kell, már szondát küld a Marsra, ha kell, lemegy a Marianna árok mélyére, ha kell, akkor megmászta a legmagasabb hegyet. Nézd csak meg az otthonodat. Hát olyan világban élünk, hogy a gépek ma már mindent elvégeznek helyetted, és ezek csak gépek, mi hoztuk létre őket. Hát egy ilyen világban mi szükség van Istenre? Mire megyünk mi egy ilyen világban Istennel? Mire megyünk mi? Mintha itt úgy tűnne a fejlett nyugaton, hogy kevésbé van szükség Istenre. Itt vagyunk, éljünk a világunkat, körbevesz minket a jólét, feltalálunk, megalkotunk, használunk, programozunk. Mi szükség van itt Istenre? Másodperc töredéke alatt kommunikálni tudunk a világ másik végén élő szerettünkkel, másodperc töredéke alatt. Nem maradunk le semmilyen hírről, rögtön azonnal a valós időben szerzünk tudomást mindenféle szörnyűségről, ha kell. Nem maradunk le semmiről, csak éppen saját magunkról. Csak éppen saját magunkról. És szerintem itt lehet nyakon csípni a kereszténység gyengülését is a mai világban. Mert mi is maradunk le önmagunkról, mert részesei vagyunk ennek a világnak. Akár fiatalok vagyunk, akár idősek. Mégis nekünk elvileg, ahogy hallottuk a keresztelésnél, küldetésünk van ebbe a világba, vinni kellene az örömüzenetet, a Krisztus örömhírét ennek a világnak. Hogyan? Emlékeztek, mit mondtál? A zsidónak olyanná lettem, mint egy zsidó, hogyha erre van szükség. A törvény uralma alatt lévőnek, mint aki törvény uralma alatt él, a törvényen kívülinek, mint aki törvényen kívüli, az erőtlennek erőtlenné lettem. Mindezt azért az evangéliumért teszem, amiben hiszek, mondja. Pál apostol ezzel nem mást mond, mint azt, hogy ahhoz, hogy a keresztény örömüzenet célba érhessen a világba, ahhoz nekünk, keresztény embereknek tudnunk kell, és ismernünk kell a másik embert, és beszélnünk kell tudni azt a nyelvet, amit ő beszél, itt most nem angol vagy németre gondolok, hanem arra a gondolkodásmódra, arra a megoldási mechanizmusokra, ahogy a világ működik. Ha mi ezt nem értjük, lemaradunk. És tényleg egyszer csak azt vettük észre, hogy egy múzeumban ülünk, és úgy mutogatnak majd bennünket, hogy nézzétek, ők azok, akik régen így meg úgy. Pál apostol erre nem volt hajlandó. És azt mondta, hogy ha kell, akkor megtanulok egy zsidó fejével gondolkozni. Ha kell, megtanulok egy erőtlen fejével gondolkozni. Ha kell, akkor megtanulom megérteni azt a világot, ami körülvesz, csak azért, hogy el tudjam juttatni az üzenetemet hozzájuk. De ehhez kell valami. És ez a valami nem más, mint önmagam megtalálása előtte. Önmagam utolérése, emlékeztek, hogy az előbb mondtam. A magammal való tisztába kerülés. És az ilyen kérdésekkel való szembenézés jelent, hogy ki vagyok én egyáltalán? Milyen célból élek itt a Földön? Véletlen vagyok? Vagy valami terve van az Istennek velem? Mit szeretnék? És mire vagyok képes? Nekünk, keresztény embereknek föl kell tennünk ezt a kérdést először önmagunkkal szemben. Mert ha magunkat nem értjük, és magunk kérdéseire nem tudunk válaszolni, hogyan érthetnénk meg a világot? Ha nem tesszük meg ezt a szembenézést, akkor le fogunk maradni. Nem csak a világról, saját magunkról is. És valahol szerintem ez az oka annak, hogy a nyugati kereszténység annyira erőtlen lett ma. Tudjátok, hogy a világ kereszténységnek ma már csak egyharmada él a nyugati civilizációkban? Kétharmada a fejlődő harmadik világba él. Áttevődött a központ. Pedig mi milyen büszkék vagyunk a keresztény gyökereinkre. Na, egy szó mint száz. Amíg mi magunk a kereszténynek mondó emberek nem tudunk megtanulni, mit kezdeni saját magunkkal, addig a világgal sem fogunk tudni, és nem is érdemes próbálkozni. Számomra elemi erejű Pálnak az a mondat, amivel kezdi, mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, mégis magamat szolgálvá teszem, hogy minél többeket megnyerjek. Szabad vagyok. Na ez a kulcsmondat. Vajon ezt ki tudjuk-e mondani? Szabad vagyok. Ha-hó, kiabálja bele a világba az apostol, én szabad vagyok. Szabad vagyok mindenkivel szemben. Mit jelent ez? Egyetlen tettemet sem a kényszer szüli. Nem érdekből, vagy nem ambíciókból teszem, amit teszem. Szabad vagyok. Szabad. És ismerjük az ő életét, nem mindig volt ő szabad. Keresztény üldözőként a keresztének halálán dolgozott, és még ráadásul azt hitte, hogy jót tesz. Na látjátok, ez a becsapott ember. És azon a bizonyos damaszkuszi úton ezt az önmagát szabadnak hitt embert egyszer csak Krisztus megállította. Ismerjük a történetet talán. És onnantól valami új kezdődött. Szabad vagyok. Ezt kiabálja bele a világba az apostol. Szabad vagyok, mert szembenéztem azokkal a kérdésekkel, amikről az előbb beszéltünk. Újra értelmeztem az életemet, ha erre volt szükség. És tudjátok, aki szabad, annak az életminőségét nem a körülmények fogják meghatározni. Mert ha szabad, akkor a körülményeitől is szabad. A megszabadulás és a szabaddá válás elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsem magamat, és utána a másik ember. A szabaddá válás azonban nem jelenti azt, hogy a múltban megtett rossz lépéseim vagy döntéseimnek a következményét ne kellene viselnem ma. De lehet, hogy én már nem az vagyok, aki voltam, megváltoztam, megtértem, keresztjénné lettem, akkor is viselnem kell, mert amit vet az ember, azt is fogja aratni. De, és itt a különbség, a megtért keresztény ember, és az Istenre még rá nem talált ember között, de mindenre van erőm a Krisztusban, azt mondja az apostol. Annak ellenére, amit tettem a múltban, amik ugyanúgy éreztetik a hatásukat a jelenben, annak ellenére mindenre van erőm. A Krisztusban, aki engem megerősít. Nap, mint nap. Nem arról van szó, hogy a keresztény ember egy robottá válik, egy terminátorra, aki be van programozva, hogy innentől erős vagyok, és megyek, és nem ismerek félelmet. Nem. Hanem megerősítetik nap, mint nap. Krisztus erejéből kap. Nap, mint nap. Annyit, amennyire szükség van. Ez nagyon jó hangzik, de mit jelent a gyakorlatban? Biztos, hogy ez érdekel szerintem sokatokat. Engem is nagyon érdekel. Ez nagyon jó hangzik, de olyan megfoghatatlan. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy erőt merítek nap, mint nap? Egy férfi mesélte el, hazafelé tartott télidőben. Az út bár le volt takarítva, de helyenként jégfoltos volt. Egy ilyen jégfolton megcsúszott, bár nem ment gyorsan. Mégis megcsúszott, lement az útról, és az út mellett lévő több méter mély árokba borult bele, úgyhogy 5-6 bukfencezett közbe. Tört az üveg, repett a műanyag, robbant ki a műszerfal, végül is megállt az autó. Annyi ereje volt, hogy kimászott a gépkocsiból. Hál' Istennek nem sokkal utána jött arra valaki, ki rögtön orvost hívott, meg is érkezett a mentő, a borulásos balesetre való tekintettel rögtön hozzászíjazták egy hordágyhoz, és a fejét is nagyon szorosan lekötötték, nyilván sejtitek miért, nem lehet még tudni, hogy milyen sérülések történtek, nehogy valami gerincsérülés legyen, vagy csigolyasérülés. Elvitték a kórházba, ahol elkezdődtek a vizsgálatok, de addig is nem mozdulhatott. Le volt kötve és szíjazva még a feje is. Megállapították a vizsgálaton, hogy bizony baj van. Az egyik nyakcsigolya eltört. Magyarul eltört a nyaka. De nem akárhogyan, szilánkosra. És ráadásul az egyik szilánka szétén jól látszott, ott a nyakban húzódó nyaki egyik fő ütőér mellett van. Egy rossz mozdulat, egy rázkódás, és ez a szilánk bele hasít az ütőérbe, és onnantól vége. Hát mit lehet tenni ilyenkor? Azt, amit beletettek, 6 hónap mozdulatlansága lett ítélve. 6 hónap mozdulatlanság, de előtte megcsinálták a vizsgálatokat, hogy a gerinc velő nem sérült-e. És ezt pedig a következőképpen csinálták. Ő feküdt leszíjazva, mozdulni nem tudott, és elkezdték szurkálni a testét. Kérdezték, érzed-e a fájdalmat. Mindjárt szúrtuk már meg a kezünket, ujjunkat, akár egy tűvel, akár egy tüskével, roppant kellemetlen érzés. Na most ennek az embernek ezt kellett elviselnie, ahogy szinte 4 centiméterenként szurkálják végig a testét, a fájdalom már szinte azt mondta, az őrületbe kergette, de akkor egy pillanat alatt megértett valamit, amit előtte soha nem értett. És a következő bizonyságot mondta el ez a férfi. Egész életünkben mi emberek azon dolgozunk, hogy elkerüljük a fájdalmat, hogy elkerüljük a nehézségeket. Mert melyikünk az, aki szeret nehézségekben lenni? És most, ahogy ott feküdtem, azt mondja, leszíjazva, és fájdalmat okoztak nekem, és szurkáltak, akkor a fájdalom hirtelen új értelmet nyert. Mert azt mutatta, 1, hogy élek, 2, hogy nem bénultam le. Új értelmet nyert a fájdalom. Ami előtte kerülendő, az most hirtelen nagyon-nagyon jó barát lett. Mert ha nem érezte volna a fájdalmat, az azt jelenti, hogy lebénult. És azt mondta ez az ember, így értettem meg az egész életemnek, az egész keresztény életemnek az értelmét. Ezt jelenti, amikor az ember nap mint nap erőt kap, hogy ugyanazok a szavak, amik eddig valamit jelentettek, egyszer csak teljesen más értelmet nyernek. A fájdalom eddig kerülendő és rossz dolog volt, most hirtelen az élet jele volt, és örültem, hogy érzem, mert ha nem érezném, nyomorult lennék, és béna. Ez történik azzal, aki megtér, és az élete újjászületik. Új értelmet nyernek szavak. És ezért igaz, amit mi hirdetünk, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Mert ami eddig ledöntött a lábamról, és tönkretett, és szomorúvá tett, és beteggített lelkileg és fizikailag, az most már nem képes erre. Pedig ugyanazok a dolgok történnek velem. De most már az én életem más erőforrás szerint működik. Mindenre van erőm a Krisztusban, mondja Pál. És ezért, amit ő mond itt, hogyha kell zsidónak, zsidóvá leszek, erőtlennek, erőtlenné. Ezért ez nem a köpönyek forgatás iskolája, ahogy sokan mondják erre az ige szakaszra. A kétszínűség tanítása, szó sincs erről. Hanem az, hogy az ember megértette. A világ sokkal több, mint amit én értek és látok belőle. Sokkal több ennél. Hiszen látjátok, még a fájdalom is jelenthet mást. Egyik pillanatról a másikra, mint eddig. A keresztény embernek ez a töblete. Ezzel tudunk mi élni. Ugyanazok érnek minket is, de ezáltal a mi életünk is, a gondolkodásmódunk megváltozik, és elérkezünk a szakaszhoz. Mivel megértettem magamat, ezért képes vagyok megérteni másokat. ezért képes vagyok megérteni az erőtlen. Hogy tudnék erőtlenné válni? Hogy tudnék hozzászólni, ha azt se értem, hogy mi van vele? Annyira határozottan emlékszem magamban erre a fordulatra, amikor ez megtörtént bennem. Borzasztóan idegesítettek előtte a mi haszna, semmire kellő gyenge embere. Idegesített, hogy nem tesznek magukért semmit, a tisztességes ember meg mennyit dolgozik, milyen becsülettel megy és csináljuk, meg itt naplót lopnak és segélyeken élnek. És amikor ez a fordulat bennem is megtörtént, ez a megújulás, akkor értettem meg, hogy igen, miről van szó? Arról, hogyha képes lenne máshogy élni, máshogy élne. De nem képes. Hát pont ez az ő nyomorúsága, hogy nem képes. És úgy érzem, hogy innentől lett szavam, és egyáltalán üzenetem az ilyen emberekhez is, meg mindenki máshoz is. Mert elkezdtem megérteni őket. Elkezdtem a nyelvükön beszélni. Ez egy folyamat, nem így egyik pillanatról a másikra megy, de olyan jó látni a fejlődést ebben, saját magamat. Hát erről beszélt Pál. Így tudunk eljutni mindenkihez az evangéliummal. Nem köpönyek forgatóan, hogy eljátszom az erőtlent, vagy eljátszom a szegényt, hanem megértem a szegényt és az erőtlent. Az evangélium így tud terjedni. Hiszen ma is, és ha ez közöttünk is így fog történni, akkor ebben a faluban, ezen a településen nagyon sokan fogják választani a Krisztus követését. De előtte magunkat meg kell érteni. Előtte nekünk most élő keresztények meg kell ezen a változáson végigmenni. Így legyen. Amen.